30. fejezet. Don Quixote találkozása egy szép vadászhölgyel. Lovag és fegyverhordozója meglehetősen komoran és kedvükszegetten tértek vissza állataikhoz, különösen Sancho, mert mindig fájt a szíve, valahányszor a pénzes zackóba kellett nyúlnia, és olyan nehezére esett kivenni valamit, mintha szeme bogarát válták volna ki. Szó nélkül vetették magukat a nyerekbe, és útra keltek. Don Quixote elmerült szerelmes merengéseibe, Sancho pedig fölemelkedéséről töprengett, és most különösen távolinak tartotta. Igaz, hogy ő is együgyű volt, de azért belátta, hogy urának legtöbb tette-vette, eszelőséget árult el. Ezért, ha arra határozta el magát, hogy el se számol vele, azt se mondja, hogy befellegzett, hanem a legelső kínálkozó alkalommal faképnél hagyja, és elmegy haza. De hát szegény ember szándékát boldog Isten bírja, és egészen másképp ütött ki a dolog, mint ahogy Sancho előre kigondolta. Történt ugyanis, hogy másnap alkonyat táján, mint egy erdőségből kiértek, s Don Quixote zöld rétségen hordozta végig tekintetét. A rét túlsó végén embercsoportot pillantott meg, s közelebb jutva hozzájuk látta, hogy sólyom vadászok. Amikor már közelebb érkezett, egy igen szép úrhölgyet vett észre köztük, gyönyörű hófehér paripán ült, a paripa szerszáma zöld volt, párna nyerge pedig ezüsttel hímzett. Maga az úrnő szintén zöld ruhát viselt, de oly fényeset, oly gazdagot, mintha a megtestesült pompa állt volna az ember előtt. Bal kezén vadász solymot tartott. Ebből Don Quixote arra következtetett, hogy igen előkelő hölgynek kell lennie, és bizonyosan a vadászok úrasszonya. Valóban úgy is volt. Ezért Sanchohoz fordulva ezt mondta. Szaladj, fiam, Sancho, s mondd annak a paripán ülő sólymos úrhölgynek, hogy én az oroszlán lovag csókoltatom az ő nagy szépségének kezét, s ha ő magassága kegyesen megengedné, magam mennék oda, s igazán megcsókolnám, s erőm és tehetségem szerint szolgálatára állanék mindenben, amit ő csak ő magassága parancsolna. De eszeden légy, Sancho, s jól megrágd, amit mondani akarsz, és szokásos közmondásaidat közben egy zagyváld valahogy az üzenetbe. Emberére talált bennem, uram, válaszolt Sancho, bízza rám bátran, hisz különben nem most járok én életemben először követségben magas és törzsökös asszonyságokhoz. Ha csak nem azt érted, mikor Dulcinea a kisasszonynál jártál, mondta Don Quixote. Azon kívül én nem tudok semmiféle követségedről, legalább az én szolgálatomban nem. Az igaz, felelte Sancho, de a pontos fizetőt nem bántja a zálog, s könnyű ott szegni, ahol van miből. Ezzel csak azt akartam mondani, semmi szükségem rá, hogy mindent a számba rágjanak. Magam is konyítok egyhez máshoz, s ott, ahol kell, ember vagyok a gáton. Hiszem, Sancho, mondta Don Quixote. Eredj hát Isten hírével, és járj szerencsésen. Sancho megsarkalta át szamarát, és sebes vágtatva elnyargalt. Amint a szép vadász hölgy elé érkezett, földre ugrott, térdre borult, és így szólt. Szépséges úrhölgy, az a lovag amott, akit oroszlán lovagnak neveznek, az én gazdám, én meg az ő fegyverhordozója vagyok, s nevem Sancho Panza. Ez az oroszlán lovag, nemrégiben még búsképű lovagnak hívták, azzal az üzenettel küld engemet méltóságodhoz, kegyeskedjék neki nyájas és szeretetre méltó szívességgel megengedni, hogy forró vágya teljesülhessen, ami, úgy tudom, s ő is mondja, nem egyéb, mint hogy méltóságos nagyságos magasságának és szépségének szolgálhasson. Ha méltóságod megengedi, méltóságnak válik igen nagy hasznára, és gazdám is a legnagyobb kegynek és jótéteménynek fogja tekinteni. Igazán mondhatom, derék fegyverhordozó, válaszolt az úrnő, kegyelmed olyan körülményesen adta elő megbízatását, amint valóban illik az íj küldetésekhez. Keljen föl, mert egyáltalában nem volna rendjén, ha előttünk térdre borulna oly jeles lovag fegyverhordozója, mint a búsképű, akiről már sokat hallottunk. Keljen föl, barátom, s mondja meg urának, hogy én és férjem, a herceg, a legszívesebben fogjuk látni, ha szerencsénk lehet hozzá, itt a közelben fekvő nyaralónkban. Sancho felkelt, s alig tudta, mint csodálkozik inkább a hölgy szépségén, vagy udvariasságán és nyájasságán, vagy pedig azon, hogy, amint említette, már híréből ismeri urát, a búsképű lovagot. És hogy nem oroszlán lovagnak mondta, annak bizonyosan az az oka, hogy a lovag csak az utóbbi időkben vette föl ezt a nevet. A hercegné, most még nem tudjuk a nevét, megkérdezte Sancsótól. Mondd csak, derék fegyverhordozó, ez az ön gazdája ugyanaz, akiről már nyomtatásban is megjelent egy történet? Az elmés nemes Don Quixote de la Mancha címén. És nem egy bizonyos Dulcinea del Toboso a szíve választotja? Testestül, lelkestül az, asszonyom, válaszolt Sancho. A fegyverhordozó pedig, akiről ott szó van, vagy legalább kellene lenni, s akit Sancho Panzának hívnak, én magam vagyok. Ha ugyan a bölcsőben, akarom mondani, a nyomdában el nem cseréltek valakivel. Kimondhatatlanul örülök, mondta a hercegné. Menjen, Panza barátom, s mondja meg urának, a legszívesebben üdvözlöm birtokomon, s nem lehetne semmi a világon, ami nagyobb örömet szerezhetne számomra. Ezzel a kedvező válaszsal Sancho rózsás kedvel nyargalt vissza urához, s mindent elmondott neki az utolsó szóig, amit a jeles hölgytől hallott, szokása szerint parasztosan az egékig emelte, magasztalta szépségét, jóságát és nyájasságát. Don Quixote peckesen összeszedte magát a nyerekben, lábát keményen megvetette a kengyelben, sisakja rostéját felütötte, sarkantyúba kapta Rozinantét, s nagy gangosan léptetett a hercegasszony felé, hogy kezet csókoljon. A hercegasszony ekkor pedig már magához kérette férjét, a herceget, s Don Quixote érkeztéig közölte vele a lovag üzenetét. Már mind a ketten olvasták a történet első részét, s ismerték Don Quixote különös bogarát. Ezért igen kíváncsiak voltak, s nagyon óhajtották, hogy személyesen is megismerjék, s előre megegyeztek, hogy minden szeszélyének engednek, s helyben hagyják, amit mond. És amíg csak a vendégük lesz, egészen úgy bánnak vele, mint a kóborlovagokkal szokás, s híven tartja magukat az ismert és számukra is kedves lovagregényekben szokásos ceremóniákhoz. Eközben Don Quixote felütött sisakrostéjjal megérkezett, s jelt adott, hogy le akar szállni. Sancho azon nyomban odaugrott, hogy tartsa a kengyel szíjat. Azonban szörnyű szerencsétlenségére, amikor leszállt a szürkéről, a lába úgy belegabajodott a nyereg valamelyik kötelébe, hogy semmiképp se tudta kirántani, s a lába még fenn volt, a feje, a válla pedig már a földet érte. Don Quixote soha nem szokott úgy leszállani, hogy ne tartsák a kengyel szíját. Most is azt hitte, hogy Sancho már fogja, egyszerre egy ugrással lenn akar teremni, de magával rántotta Rozinante bizonyos rosszul megszorított nyergét is, és így a lovag nyergestül a földre pottyant. Röstelte is haláláig, a foga közt ezer átkot szórt a boldogtalan Sanchóra, aki még most sem tudta kiszabadítani bokáját. A herceg megparancsolta vadászainak, siessenek a lovag és fegyverhordozója segítségére. A vadászok fel is emelték Don Quixotét, a lovag akkorát esett, hogy csak sántítva, s nagy nehezen tudott odabicegni, hogy térdre boruljon a magas uraságok előtt. A herceg semmi áron sem akarta ezt megengedni, ezért maga is leszállt a lováról, odament Don Quixotéhoz és megölelte, így szólva hozzá. Végtelenül sajnálom, búsképű lovagúr, hogy legelső lépése így szerencsétlenül ütött ki az én birtokomon, mint az imént láttuk. Azonban a lovászok gondatlanságából még sokkal komolyabb veszedelem is származhat. Az a szerencse, hogy méltóságodat láthatom, nemes herceg, válaszolta Don Quixote. Gazda kárpótlást nyújt akármi szerencsétlenségért, mert ha esésemben a legmélyebb mélységig zuhantam volna is alá, méltóságod látásának dicsősége még onnan is fölemel és kiragad engem. Az én lovászom, az Isten büntesse meg, sokkal jobban ért ahhoz, hogy sületlen beszédekre oldozza nyelvét, semmint hogy erősen felcsatolja és megszorítsa a nyerget. Egyéb iránt történjék velem akármi. Estemben épp úgy, mint fölkeltemben, gyalog vagy lóháton, mindig kész szolgája leszek hercegségednek, és a hercegné ő nagy méltóságának. Hercegséged méltó hitvesének, a szépség nagy érdemű úrnőjének, és az udvariasság örökös fejedelem asszonyának. Csak lassan, Don Quixote de la Mancha uram, mondta a herceg, mert ahol egy Doña Dulcinea del Tobozó kisasszony foroghat szóban, nincs helyén, hogy más szépségeket magasztaljunk. Már ekkor Sancho Panza is kiszabadult a hurokból, s minthogy ő is odafurakodott, ura válaszát megelőzve, így kottyantott közbe. Már mit űr és tagadás, az én kegyelmes asszonyom, Dulcinea del Tobozó leányasszony, igazán takaros egy teremtés. De ahol az ember nem is gondolná, éppen ott ugrik ki a nyúl a bokorból. Sokszor hallottam, hogy az az úgynevezett természet olyan, mint a cserépedényeket készítő fazekas. És ha egy szépet tud készíteni, tud aztán 200-300-at is, amivel azt akarom mondani, hogy a hercegné asszony ő nagy méltósága egy paraszt hajszállal sem alábbvalóbb. Dulcinea del Tobozó kisasszonynál. Don Quixote a hercegnéhez fordult, és így szólt. Meghiheti magasságod, hogy ezen a világon sohasem volt még kóborlovag, akinek fecsegőbb és bohóbb fegyverhordozója lett volna, mint én nekem. S tudom, hogy Sancho igazolni fogja szavaimat, ha hercegséget kegyes lesz egy-két napig igénybe venni szolgálatomat. A hercegné így válaszolt. Nagyon becsülöm a jó Sanchóban, hogy oly tréfás, mert a tréfa az okosság jele, és a tréfa az elmészség, Don Quixote uram, amint bizonnyal tudja, nem szokott törpe lelkeknél megszállani. S ha jó Sancho tréfás és elmés, már azért is okos embernek kell tartanom. És fecsegőnek, tette hozzá Don Quixote. Annál jobb, szólt közbe a herceg, mert sok tréfát nem lehet kevés szóval elmondani, hogy azonban mit se pazaroljunk üres beszéddel. Az időt, kérem, búsképű lovagúr, oroszlán lovagot méltóztassék mondani hercegem, igazította ki Sancho, mert a búsképnek már nyoma sincsen, most már oroszlán képet hord. Legyen hát oroszlán lovag, folytatta a herceg. Kérem hát az oroszlán lovagurat, legyen szíves megszállani egy közeli várkastélyomban, ahol az ilyen magas egyéniséget méltán megillető fogadtatásban akarjuk részesíteni. Ahogy a hercegné és én fogadjuk a hozzánk bebetérő kóborlovagokat. Sancho ekkor már megigazította, s jobban megszorította Rosinante nyergét. Don Quixote felült, és a herceg is felpattant gyönyörű paripájára, közrefogták a hercegnét, s útnak eredtek a kastély felé. A hercegné megparancsolta Sanchónak, hogy az ő oldala mellett maradjon, mert kimondhatatlanul szereti hallani elmés mondásait. Sancho se kérette magát, hanem befurakodott hármok közé, s a társaság negyedik tagjává lett, a hercegné és a herceg nagy mulatságára, mert nagy szerencséjüknek tartották, hogy egy ilyen járókelő lovagot és egy ilyen jártas, keltes fegyverhordozót fogadhatnak be kastélyukba.